Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Amikor váratlanul egy szélsőséges vagy veszélyes helyzetben találod magad, meg lehet, hogy számodra is meglepő módon helyt állsz. Nem gondolkozol, nem mérlegelsz, egyszerűen csak cselekszel. Egy évekkel ezelőtt történt törökországi terrortámadás emléke máig kísérti a túlélőket. Ilkei Enikő története.
2006. júniusát írjuk, amikor a nyári nagy családi nyaralásunkra készültünk, és mivel spórolósan éltünk, ezért a gyerekeket kivettük az iskolából, hogy akkor mehessünk Törökországba barátainkkal, akiknek kisebb gyerekeik voltak, amikor még előszezon volt, úgyhogy 4-5 család, van, akit ismertünk, van, akit nem, elindult Antalya felé, egy Club Mediterrane hotelbe, ahol minden all-inclusive volt, és akkor a gyerekek sport lehetősége és vidámsága más gyerekek körében, és mi a baráti körünkben meg volt oldva. Férjem Tamás, a fiam akkor volt 14 éves, a lányom pedig 13. A többi családban is volt apraja, nagyja, 4 gyerekes család, egyedülnevelő anya a kislányával, tehát hogy tényleg vegyes társaság. Az első pár napban nagyon jól éreztük magunkat, ismerkedtünk. Egyik délelőtt, amikor beszélgettünk a többi családdal, akkor kiderült, hogy páran tettek előző nap egy kis buszos kirándulást ott a környéken, híres amfiteátrumhoz és vízeséshez látogattak el, és nagyon dicsérték a kirándulást, és akkor úgy gondoltuk a családdal, ahol 4 kislány volt, a legkisebb volt 1,5 éves, hogy mi is megtesszük ezt a túrát együtt, befizettünk rá, sőt az egyik családból a nagy fiú, aki a Dani fiam barátja volt, Dávid, mondta, hogy jöhet-e velünk, mert ők nem tették meg előző nap ezt a túrát, és nem is szeretnék, de a nagy fiúk igen, és mondtuk, persze elvisszük őt is, tehát így voltunk 11-en, 4 felnőtt, és 7 gyermek, 1,5 évestől a 15 éves korosztályig vegyesen. Mi addig a másik családot, Andrát és Attiláékat nem ismertük, de első percről kezdve már a repülőtéren nagyon szimpatikusak voltak. Nagyon szép nagy család, 4 gyönyörű lányjal. Nagyon-nagyon örültem, hogy együtt utazhatunk. És az első megállónál, amikor az amfiteátrumot megtekintettünk, sokat videóztunk, nevettünk, fotózkodtunk. Nem szabad elfelejteni, hogy akkor még nem voltak fényképes telefonok. Úgyhogy cipeltük a babakocsikat, hátizsákot, videókészüléket, fényképezőgépeket, enni innivalókat a gyerekeknek. Nagyon meleg volt. A következő túraállomás az a vízesés volt, ahol nem kellett sokat feltúrázni, mert ez egy kiépített nagy turisztikai látogató központ mellett volt, ahol több száz autó parkolt, hanem 1000 és kis buszok, nagy buszok, de a semmi közepén, tehát ez egy abszolút természetvédelmi terület volt. Elindultunk a parkolóból, nagyon sok kis büféhelység volt, és több száz méteren keresztül zubog le a víz a hegyekből, kis medencéket építve. Nagyon látványos része tényleg ott a Kopárhegyvidék alatt. És akkor mentünk, ugyanúgy a gyerekek szaladgáltak ide-oda, mi videóztunk, fényképeztünk, toltuk a legkisebb babát a babakocsiban, és egyszer csak iszonyú hangzavar, mint egy bombák hullottak volna az égből, és mindenki a földre feküdt, rohangált, sikoltott, jött még egy, nem tudom pontosan rekonstruálni, hogy hány ilyen borzalmas hangzavart hallottunk, csak sikolyok és üvöltések, és nem tudtuk, hogy mi történt. Gyerekek szanaszét szaladtak, és mikor abba hagyta ez a, nem is tudom mivel hasonlítani ezt a hangot, akkor szaladtunk a babakocsihoz, ahol a barátunk feküdt, és vérzett, és kerestük a gyerekeket, mert nem mindenki szaladt vissza. Több száz sérült embert láttam a földön, és én a fiamat nem találtam. Addig odaszaladtak a gyerekek, akik közelünkbe voltak, kicsik, 4 évestől a 13 évesig, őket gyorsan összefogtam, és mondtam, hogy jöjjenek, elviszem őket egy szikla mélyedésbe, hogyha még egyszer jönne egy támadás, akkor már nyilvánvaló volt, hogy egy terrortámadás részesei vagyunk. Sírtak, ők is részben véresek voltak, de nem volt súlyos, és nagyon emlékszem rá, hogy ahova a víz bezubogott, ott egy kő kiállt, egy fának a gyökere, és oda alá mentettem őket, hogy ha valami még történne, akkor nehogy meg tudjanak sérülni, és megkértem a nagyokat, hogy vigyázzanak a kicsikre, és ne sírjanak, minden rendben lesz. És én elindultam a fiam keresésére, ami életem legszörnyűbb pillanata volt. Én az első fiamat elvesztettem pár hónaposan, és amikor sok idő után megszületett a másik fiam, mert a trauma miatt nem lettem terhes, akkor nagyon sokáig nagyon féltettem őt minden betegségnél, mert azt hittem, hogy elveszítem, ha kórházba kerül, vagy ha megbetegszik, ahogyan elveszítettem András fiamat is. És elindultam, és kiabáltam, hogy Dani, hol vagy, hallasz, és közben néztem azt a csatateret, ahol emberek százai feküdtek és véreztek, és úgy éreztem, hogy nem veszíthetem el őt is. Közben emberek nyújtották felém a karjait, hogy segítsek, vagy hívjak doktort, és nem tudtam megtenni, csak vigasztalni, hogy jön a mentő, mert már hallottuk a mentők hangját. És mondtam, hogy mindjárt segítek, és közben kerestem a fiamat, és sehol nem találtam, és ezt az érzést senkinek nem kívánom, és gyakran gondoltam arra második világháborús filmeket nézvén, hogy én hogy tennék ilyen esetekben, mikor az emberek százai menekülnek, vagy a pincébe, vagy a fiamat el kellene engedni a frontra, de hogy ez az én életemben megtörténik, soha nem gondoltam volna. És kerestem őt, és nem jött, és nem kiabált, úgyhogy mindenkit végig kellett néznem a földön, ahogy szenved. És akkor jött a barátunk 15 éves fia, és mondta, hogy a Dani kifelé szaladt, látta őt. Dávid is sérült volt, mondtam, hogy menjen a férjemhez, és a barátunk feleségéhez, Andreához. Elkezdtem kifelé rohanni a parkoló felé, és Danit ott találtam a kis buszban. Nagyon okosan arra gondolt, hogy mindenki arra felé fog menekülni kifele. Ott kuporgott a buszban, a buszsofőr nem találtuk sehol, viszont a buszban benne hagyta a kulcsot, és akkor mondtam, hogy akkor várjon itt, hozom a többieket, addig hát, ha előkelő a sofőr. És visszamentem a kisgyerekekért, és közben jöttek a mentők, és Attila már nem volt magánál, nagyon sok vért veszített. Egy szilánk eltalálta a fő ütőerén a nyakán, és a legnagyobb lányukat, aki akkor 14 éves volt, szintén egy nyaki sérülést kapott egy szilánk által, és hozzájuk jött a mentő. Én nagyon reménykedtem, és vigasztaltam Andrát, a feleségét, hogy meg fog menekülni, de láttuk, hogy már nincs magánál, nem tudtuk, mennyi vért vesztett, nem tudtuk, hogy meg tudják őt menteni. És a férjem ott maradt segíteni, én pedig Dáviddal, Angie-kével, Flórával, és Julcsival, és még egy kislánnyal, 5 gyermekkel elindultam a busz felé, ahol Dani ült a buszban, és reménykedtem, hogy ott a sofőr, de a sofőr nem volt ott. És én ekkor félbe, hogy egy újabb támadás jöhet, beültem a kis buszba, amit életemben nem vezettem. Ez körülbelül egy ilyen 12 fős busz volt. Tényleg a semmi közepén. És elindultam a busszal. Csak az az érzésem volt, hogy csak el innen menekülni, mint egy csatamezőről. Azt se tudtam, hogy hol vagyunk, merre van a szálloda, hiszen nem volt akkor még GPS, nem volt nálunk térkép. Befizettünk egy útra, ahol a helyi sofőr vezetett. Órák óta úton voltunk, és menekültem síróvérző gyerekekkel a buszban, és az volt a szerencse, hogy a fiam körülbelül emlékezett az útra, ahogy jöttünk. Menekülés közben még vigasztaltam a gyerekeket, és vezettem a semmi felé reménykedve, hogy tényleg visszaérünk a szállodába, akkor kijelzett a benzinkút jelző, hogy mindjárt elfogy a benzin. És tudtam, hogy akkor először benzinkutat kell keresünk, de azt se tudtam, hogy van-e nálunk pénz, hogy milyen benzin kell, hogy biztos rögtön ránk fogják, és észreveszik, hogy lopott a busz. És nagyon-nagyon féltem, és remegtem. Tényleg azt hittem, hogy akkor most rögtön kiderül, hogy elloptam a buszt, és mindannyiunkat börtönbe visznek a gyerekekkel együtt, és nem tudjuk elmagyarázni, hogy mi történt velünk, és miért vagyunk véresek, és hogy muszlim országban vagyok, nem beszélnek igazán jól angolul a benzinkútnál, és hogy mi fog történni. De szerencsére ki tudtuk fizetni a benzint, és senki semmit nem kérdezett. Ekkor már léteztek kis Nokia mobiltelefonok. Üzentem a szállodai barátainknak SMS-be, hogy mi történt velünk. Ők viszont nem hitték el. Vicces válaszokat kaptunk, mire tényleg mondtam, hogy nagyon komoly, és hogy könyörgöm, jöjjenek a szálloda bejárathoz, és segítsenek nekem a gyerekekkel, mert mindannyian lelkie, és sokan fizikailag sérültek, és valahogy a csodával határos módon, és a fiam és a lányom emlékező tehetségének köszönhetően visszataláltunk ebbe a 4-5 csillagos csoda szálloda komplexumba, ahol valóban ott vártak a barátaink a bejáratnál, és kézzel-lábbal mindent elmagyaráztunk, ott hagytuk a buszt a kulccsal, vittem a gyerekeket a szobába, és nagyon emlékszem rá, ahogy a kicsi másfél éves kislány mindig csak annyit mondott, mama, papa. Ekkor már tudtam, hogy Atika meghalt, mert kaptam egy SMS-t róla a férjemtől, aki Andreát elkísérte a kórházba, mert Atika és Andrea legnagyobb lánya is megsérült. Őt is egy nyaki sérülés érte, és kórházba vitték, hogy megműtsék. Ezért én a három kislányukkal és az én fiammal és lányommal fölmentem az ő szobájukba, és ezek azok a pillanatok, amit soha nem lehet elfelejteni, és évekig szenvedtünk alatta, főleg a barátnőm Andrea és az ő gyerekeik, akik elvesztették az édesapjukat, és ezáltal 4 gyermekkel megözvegyült. Az én gyerekeim évekig bárhol egy tűzi játék, kilométerekkel arrébb egy születésnapi ünnepség, akár külföldön, az asztal alá rohantak, pedig már nem voltak olyan kicsik, és eltelt tehát hónapok, évek, és mégis, hogyha egy ilyen hangot meghallottunk, akkor olyan félelem járt át bennünket, hogy sokáig remegtünk, és mentettük az életünket. Én nem bírtam aluljárókba menni, ahol tömegek voltak, és féltettem a gyerekeimet, és azt hiszem, hogy mindannyiunk közül, a mi családunkon belül, azáltal, hogy elveszítettük az első fiunkat, ezért bennünk és főleg egy anyába, aki keresi a csatatéren a második fiát, és attól fél, hogy elveszíti, ez kitörölhetetlen rossz élmény marad, és évekig nem tudtam erről beszélni. Sokszor kérdeztem, hogy ezt miért kaptuk, hogy lehet ezt egy kicsit úgy felfogni, hogy útravalóul szolgáljon ez az esemény az életünkbe, hogy miért kellett ezt végigcsinálni nekem is, aki már úgy érezte az első gyermek elvesztése után, hogy megjárta a poklot. A választ a mai napig nem tudom, egyet tudok, hogy én gyerekként, amikor a történelmet tanultuk, és második világháborús filmeket láttam, és fényképeket Auschwitzról, és dédszülők és nagyszülők visszaemlékezését hallgattam, akkor mindig azt kérdeztem magamtól, hogyha ez az én életemben előfordulna, és meg kellene élnem, akkor milyen szerepet játszanék, hogy milyen személyiség vagyok, hogy félnék nagyon, és csak sírnék, és beleroppannék, és elsők között halnék meg, és mindig úgy éreztem, nem. Én azok közé tartoznék, aki bár belülről remeg és szenved, de kifele csak ment, és csak bíztat egy, hogyha az embereket egy légópincébe, vagy Dachauban, és mindig olyan történeteket mesélnék, amivel segíteném az embereket, hogy túléljék, akkor is, hogyha én belülről épp úgy szenvednék, mint ők, de valahogy mindig úgy éreztem, hogy azok közé, az emberek közé tartoznék, akik életük árán is mentik az embereket. Vajon tényleg lenne lelki erőm hozzá, amikor a valóság ott van? Ezt mindig megkérdeztem magamtól, hiszen más a képzelő erő, mint a valóság, mikor egy bizonyos szituációban ott vagy, hogy hogy reagálnál, ha gyógyíthatatlan beteg lennél, vagy egy baleset érne, vagy háborúba kerülnél. Akkor úgy gondoltam, hogy ez a terrortámadás megmutatta, hogy igen, amint magam nem is utólag csodálkozom, hogy lenne lelki erőm, és volt lelki erőm, hogyha remegbe, félve is egy könnyet ott nem ejtettem, hanem csak próbáltam a gyerekeket menteni. Az ember mindig kapaszkodik valami jóba, és mindig megpróbálja a legrosszabb körülményből is megtalálni azt az icipici jót, ami segít ahhoz, hogy tovább éljünk. Mert az biztos, ahogy Márai mondta, hogy az én bármelyik gyerekem, vagy mindkettő ott meghalt volna, akkor én ma nem lennék itt, mert hogy élhetnék a szerveim nélkül, a szívem nélkül tovább. De hál' Istennek és a sorsnak a gyerekeim lelki problémákon kívül, ami évekig tartott, testileg és lelkileg egészséges felnőttek lettek, és én azt az icipici jót, amibe kapaszkodom ebben a történetben, be semmi jót évtizedekig nem találtam, az az egy, hogy a lelki erőm az ezáltal szintén megerősödött, és bebizonyította azt, hogy képes vagyok túlélni, és segíteni másoknak olyan szituációkban, amit az ember elképzelni tényleg nem tud, csak hogyha belekerül. Ebben a szélsőséges helyzetben megmutatkozott az, hogy úrrá tudok lenni a helyzeten, és összeszedni magam, pedig egy nagyon emocionális ember vagyok, és tudtam racionális lenni, és csak arra gondolni, hogy nekem most meg kell menteni a gyerekeket, akármilyen áron is. Tényleg, mikor az ember lelkileg romjaiban van és remeg, és összefogni ezt a sok síróvérző gyermeket egy ismeretlen ország, mondhatnám kősivatagi területén, egy buszba beülni, ami még soha nem vezetett, és elindulni velük a semmibe, az ismeretlen felé, ahhoz nagyon nagy lelki erő kellett, és talán ez az egy dolog, ami egy kicsit jó érzéssel tölt ebben a történetben.
Ilke Jenikő nyelvtanár, tolmács és idegenvezető. De ha őt kérdezed, leginkább világutazónak vallja magát. Habár az elhangzott tragédiáról és traumáról családi körben már nem beszélgetnek, az élmény bizonyára életük végéig hordozzák magukkal. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz@igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk! Kövess bennünket a Facebookon! És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszóban.